Az angyal így szólt a sírnál, miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 349. dicséretünk első verszakát, Jézus meghalt bűneinkért. Foglaljunk helyet, itt elől van még több ülőhely, tessenek jönni, és keressük ki a 347. dicséretünket, szép húsvéti énekünket, az első, második és harmadik verszakot énekeljük el. Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál.
Élő a Jézus.
Hallgassuk meg egy ismeretlen szerzőtől egy verset.
Kezek evangéliuma. Isten megteremtette az embert, és kezet adott neki. Kezet adott arra, hogy építsen, de az ember megtanult rombolni. Kezet adott arra, hogy simogasson, de az ember megtanult ütni. Kezet adott arra, hogy vigasztaljon, és ő bánt. Kezet adott arra, hogy adjon, és ő megtanult lopni. Kezet adott arra, hogy hívjon, és az ember elutasítja magától a másikat. Kezet adott arra, hogy fölemeljen, és ő sokszor tétlen maradt. Kezet adott arra, hogy az életet óvja, és ő megtanult ölni. Kezet adott arra, hogy imádkozzon, és ő megtanult átkozni. Ezért Isten adott valakit, akinek a keze simogat, vigasztal, ad, hív, fölemel, áld, de a többi kéz átszegezte az ő kezét. Pilátus keze, a katonák keze, a tanítványok keze, a mi kezünk, a ti kezetek, az én kezem.
Hallgassuk meg az énekkal szolgálatát, zenekari kísérettel, és köszönjük külön, hogy rászánták az időt, Bertalan Őrs vezetésével kísérik az énekkort. Köszönjük szépen. Helyünkről felállva imádkozzunk. Dicsőítünk téged, feltámadott Krisztusunk, hogy beteljesedtek ígéreteid, eljöttél, meghaltál és feltámadtál, ahogyan azt mondtad. Köszönjük, hogy ezt előre elmondtad a tieidnek, hogy harmadnapon feltámadsz és megvalljuk bűnbánattal, hogy mi is ugyanolyan kételkedők és sokszor hitetlenek vagyunk, mint amilyenek ebben a kérdésben a tanítványok voltak. Bocsásd ezt meg nekünk. Bocsásd meg, hogy a rólad szóló sok igaz beszéd, ami számunkra is úgy tűnik, mint valami üres fecsegés vagy mítikus történetek sora. Áldunk és dicsőítünk azért, hogy te nem bántódsz meg ezen, hanem újra és újra szeretettel közeledsz velünk. Szeretnénk most megalázni magunkat előtted, és úgy fogadni a te szavadat, mint a kisgyermeked. A szent lelked világosítsa meg értelmünket, hogy megszabaduljunk minden fenntartástól, görcsös félelemtől, belénk idegződött bizalmatlanságtól. Téged akarunk, Jézus Krisztus, megérteni, meghallani, szabad igazsága szerint élni. Köszönjük, hogy te végső soron mindig önmagadat kínálod nekünk, hiszen te vagy magad a feltámadás és az élet. Könyörülj rajtunk, hogy akarjuk ezt a gazdag, életet felülmúló, örökké tartó életet, amit te jelentesz, te kínálsz. Tedd világossá számunkra, hogy ez a miénk lehet, hiszen nekünk készítetted. Hogy merjük bátran hinni, hogy te valóban föltámadtál, most is élsz, és itt vagy közöttünk. Szólj hozzánk a te igéd és szent lelked által, hogy meg ne keményítsük a szívünket, be ne fogjuk a fülünket lelki értelemben, hanem igen mondjunk a gyógyító és újjászülő igédre, szavadra, erődre. Amen. Isten igéjét János evangélista evangéliumából olvasom. Lázár feltámasztásából való ez a történetéből, való ez a pár sor. Jézus ekkor ezt mondta nekik: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Jézus Mártának és Máriának vígasztalásként mondta ezeket a szavakat, amikor ott volt náluk, és ő is tudta, meg a testvérek is, hogy Lázár meghalt, sőt már el is temették, és mégis azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. A Biblia szerint kétféle élet van, a testi és a lelki, és kétféle halál is van, a testi és a lelki. A legtöbb ember csak a testi élettel és a testi halállal foglalkozik, és úgy gondolja, hogy a halottak a temetőben vannak, az élők meg a falvakban, meg a városokban, házakban. Jézus világosan azt mondta egyszer egy férfinak, aki azt kérte, hogy hagyd temessem el a meghalt édesapámat, aztán követlek téged, azt mondja, hogy hagyd a holtakra a holtakat, te pedig kövess engem. Vagyis Isten szerint fordítva van a dolog. Aki hisz Jézusban, az akkor is él, ha teste a temetőben van, és aki nem hisz Jézusban, az akkor is halott a városokban, falvakban, meg akár kacsalábon forgó házban lakik. Ezért hangzik el nem egyszer az a mondat, amikor valaki nyomorúságról beszél, hát mondja meg, élet ez, de sokszor hallom, és tényleg az Isten nélkül ez a kérdés marad, hanem is mindenkinek, de sokaknak, hát élet ez. A Szentírás nem becsüli le a földi dolgokat, de világosan kimondja azt, hogy az él az Isten szerint, aki hisz Jézus Krisztusban. Egyébként átélhetünk gyönyörű, szép emberi dolgokat, építhetünk felhőkarcolókat, lehet családunk, jó életkörülményeink, de életnek a Szentírás csak azt nevezi, amikor valaki Krisztussal jár, miért? Mert azt tud az élet, a földi élet dolgaival is úgy bánni, hogy az Isten szerint való neki is jó, meg a másik embernek, meg a többiekkel is. Úgy bánik családjával, vagyonával, munkájával, idejével, pénzével, ahogy az a legjobb mindenki számára. Amikor Mártának és Máriának, Lázár sírjánál azt mondta Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, akkor pont erről beszélt. Kimennek a temetőbe, kimondják azt az ott állók, hogy itt már az Isten se segíthet. És mi ilyenek vagyok emberünk, emberek. Sokszor kimondjuk, hogy ne haragudj, de én nem tudok segíteni, ő se tud, meg már az Isten se tud segíteni ez a dolgon. És kiderül, hogy nem így van. Persze itt megáll a józan ész, valóban így van, és innen már csak az Istentől kapott hittel lehet tovább lépni. Az életről úgy beszél az Isten, mint ami nem csak testi, hanem az Istentől kapott új, örökkévaló, elvehetetlen, el nem múlóba ágyazott földi, biológia és lelki, mennyei élet egyszerre. Én nagyon sokszor hallottam ezt, hogy dolgozom, hogy élni és enni tudjak, és eszem, hogy dolgozni és élni tudjak, de belül halott vagyok. Nagyon sokan kimondják ezt, mások elnyomják magukba. Mindig lenyomják. Darálják a munkát, viszik a terheket, csinálják a dolgokat, jól vagy kevésbé jól, néha már ezzel sem törődnek a legtöbben, de leélik az életüket ezzel a belső nyugtalansággal, és ezt mikor ott ülök a kórházi ágyon vagy egy szobában, valaki mellett, akiről ő is tudja, meg én is tudom, hogy órái vannak hátra, ott mindig előjön ez a kérdés, hogy leéltem egy egész életet, és ennyi volt az egész? Ez az értelme? És akkor mi lesz most velem? És most hova megyek? És hova kerülök, ha nem sokára meghalok? Időnként olvasok sorokat, amit hagyatékból adnak oda, amikor leírja azt, aki elhunyt, mi is volt az életem értelme. És én emlékszem saját magamra is. 1978. Amikor ezt a kérdést nekem is tisztázni kellett. Sikeres, jól kereső, sokat utazó, referens üzletkötő voltam, és szembe kellett néznem azzal, hogy lenyomom a napi 8-10 órát, sokszor még többet is, kocsiba ülök, repülőre szállok, nem is tudom pontosan hány országot végigjártam. Szennyes ki, tiszta ruha be, csomagolás, utazás, indulás, idegen, kényelmes vagy kényelmetlen ágyokban, szállodákban, alvás, olyan étel, amit vagy megbírtunk enni, vagy nem. És ez így megy egy életen át, és ennyi az egész. És aztán eljött a lelki feltámadásom napja, amikor megértettem, hogy ez így sehogy nem jó. És akkor hogy is akarja az Isten a továbbiakban? És ott volt csönd a mosdóban a munkahelyem, oda mentem ki, és azt mondtam, hogy Úr Jézus, én behívlak téged, és befogadlak az életembe. Én nem akarok így élni tovább. Ez sehova nem vezet, csak a halálba. Gyere be, foglald el a szívemet, mert az a tied, a teremtés és a megváltás jogán. Mondd, hogy mit tegyek, és én megteszem feltétel és ellenállás nélkül. Pont úgy történik, mint most, ha figyeljük a tájat magunk körül, meg ahogy megyünk a Nagykovácsi úton befelé vagy kifelé. Pár hete még minden színtelen volt, olyan szürkés, barnás, mint a halott lenne. És ahogy fordul az idő, most sok csapadék volt, jönnek ki a virágok, a fák virágoznak az erdő szélén, pici kis lombkorona épül, egyik ilyen zöld, a másik olyan zöld, ez csak tavasszal van így, de nem lehet semmisét tenni. Isten maga mondta az özönvíz után, bele van kódolva a természetbe ez. Amit csak föld lesz, meg nem szűnik a vetés és aratás. Hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka, 1 Mózes 8. Egészen addig így lesz, még ha sokat rontottunk is rajta, és időnként egybe folynak már az évszakok. Egészen addig így lesz, amíg Jézus újra el nem jön ítélni élőket és holtakat. Ezért fontos tisztáznunk, hogy mi az, amit hiszünk. Mi van a szívünkben? Mese, mítosz, legenda, a föltámadás, a keresztények hitében támad föl Jézus, vagy hisszük azt, amit a Szentírás mond. Akik munkájuknál fogva találkoznak a testi elmúlásnak a kérdésével, szinte nap mint nap, nehezen értik meg és hiszik el, amiben élünk, az csak porüvely. Mi magunk is sokszor így vagyunk. Nehezen hisszük el. Valaminek, ami a legfontosabb ezen a világon, az élet, annak csak a cserépedénye, edénye, a testünk. Mi végsőkig materialista gondolkodású emberek vagyunk. Már nem történelmi materialisták, csak anyagelvűen gondolkodunk. Azt hisszük el, ami előttünk van, amit megfoghatunk, ami biztos, amit szelhetünk, zsebre tehetünk, elzárhatunk, megehetünk, és így tovább. Ezért olyan rettenetes, amikor annak, akit szeretünk, aki közel állt hozzánk, akivel együtt éltünk, látjuk a testi, szellemi leépülését, romlását és halálát. Ezért olyan rettenetes, amikor el kell válni gyerektől, szülőtől, nagyszülőtől, akár egy szempillantás alatt, mint egy ütés. Ezért megy olyan mélyre, sebb, mert mi csak a testre koncentrálunk, újra és újra. Hazugság, amikor azt mondja valaki, azt hirdeti, akármilyen nagy ember és nagy tekintély, az élet természetes rendje az, hogy egyszer meg kell mindenkinek halnia. Nem igaz. Hazugság. Mi van a halálban természetes? Mindenestül fogva élet és természet ellenes. Egészen más tanít a Szentírás. Mit mond? Mivel ettél arról a fáról, 1 Mózes 3, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, visszatérsz a földbe. Mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Vagyis a halál egyáltalán természetes hozzátartozója az életnek, hanem az Istennel való szakítás egyenes következménye, és nem a biológiai élet természetes rendje. Következmény, és nem rend. És Isten nem akarta, hogy mi meghalljunk. De mit mondott? Por és hamu leszel. És mikor ott állunk a temetőben, az urnában egy marék, por és hamu van. Sokszor láttam. Pontosan úgy, ahogy az Isten megmondta. Nem hazudott az Isten, akkor most hazudik, mikor azt mondja, hogy Jézus a feltámadás és az élet. Meghalt a bűneinkért, és van örök élet, amit ő tud adni ajándékba. Hát ha az igaz, akkor miért hazudni az Isten? Ebben a kérdésben semmi értelme nincsen. Iparágak ezrei dolgoznak azon, hogy fiatalító, vagy inkább öregedésgátló krémeket kísérletezzenek ki. Testrészeket töltsenek fel, néha egészen nevetséges és szörnyű eredményekkel, eszenciákat, étrengeket alakítsanak ki. 70-80 éves férfiak 20 évesnek öltöznek, mert az élet múlik, és az öregedés és halál kérlelhetetlenül jön. Minden erővel gátat kell vetni ennek. Ez az istentelen ember alapvető törekvése. Próbáljuk meg elkerülni azt, amiről mindenki tudja, hogy elkerülhetetlen, és bekövetkezik. Sokszor látom, ott a kórházi ágy mellett, lenőtt hajjal, borostás arccal, régen divatos hálóinkben, egykor menő pizsomában, kórlapján, a halálos diagnózissal. És mindenki tudja, hogy nincs segítség. És ez végtelen módon elkeserít, és elszomorít minket. Újra mondom, nincs olyan, hogy szép halál. A halál az örökre ellenségünk marad. Pont ezért akarja az Isten, hogy itt, amíg lehet, addig döntsünk az élet és a feltámadás mellett. A feltámadott Krisztus mellett. És akkor vele és általa egy félelemmentes, szabad, Istenben örvendező, feltámadott lelki élettel életünk, és azt mondja, hogy ez nem ér véget. Átvesz az egyik kezéből a másikba. Ezt jelenti a feltámadás. Itt élek Krisztussal, fogom az ő átszögezett kezét lelki értelemben, és ez az áldott kéz, mert megmondta, előre megyek, helyet készítek. És ha készen van a névre szóló helyed, és itt nem a sírfeliratról beszél, akkor eljövök, magam mellé veszlek, és újra együtt leszünk. És ezzel kimondja azt, hogy ebben nincsen semmi félelmetes. Hát annak a Krisztusnak az oldalán lesz, aki hisz benne, aki mellett idelent volt, odafönt ugyanúgy vele lesz. A mennyei örök dicsőségben. Ott, ahol mindaz, ami itt megnyomorít, amitől el kell válni, ami fájdalmas, ami miatt nem tudunk sokszor örömendezve élni, mindettől megszabadít bennünket az Isten. Mindig kérdés volt az, hogy az ember a földi lét után megsemmisül, eltűnik, feloldódik, mint szerves anyag a földben, vagy van még valami utána, és aki balesetben hal meg, vagy most a háborúban felrobban, vagy eltűnik a tengerben, hogyan lesz és mi lesz azzal? Sokan azt mondják, mert az ember mindenre keres választ, és mindenre kész a válasz, hogy a nyomorúságot és a félelmet elfedezze. Igen, a halál után az utódainkban élünk tovább. Hát tessék megnézni az unokámat. Pont úgy néz ki, mint ahogy én kinézek. A tulajdonsága is sokszor hasonló. Aztán van, akik azt mondják, hogy akik rendesek voltak, azok majd tovább élnek valamilyen formában, akik meg gazfickók voltak, azok megsemmisülnek, és nyom nélkül eltűnnek. Korábban egy nagy népszerű Gólyavári előadás sorozatban hangzott el ez, hogy a test halálával vége van mindennek. Az élet után, halál után nincsen semmi. Ez se igaz, mert nem ezt mondja a Biblia. El kell dönteni, hogy kinek hiszünk. Racionálisan talán van olyan, aki szövetekkel kísérleteket végez, kutatást végez, és felfedez egy csomó mindent. És materialista módon nem is tud másképp hozzáállni, ez természetes dolog a tudományágokban. Ugyanakkor mégiscsak tudja mindenki. Csillagász, orvos, lelkész, néha betegek is, fizikusok meg, vízvezetékszerelők, hogy van egy törvény ebben a világban. Van egy törvény, át lehet hágni, de annak mindig következménye van. A görög filozófia kezdettől fogva azt tanította, a test elmúlásával vége mindennek. A test rossz, a lélek börtöne, a halál kinyitja a börtön ajtaját, és kiszáll a lélek. Hova és mi lesz vele? Erre már nem annak válasz, mert senki nem tudta, hogy mi történik. Van olyan elképzelés, hogy azt mondja valaki, és azt tanítják, hogy átmegy a tisztító tűzön, vagy megtisztuló rituálét végeznek a testtel, a holttesttel, akkor tiszta lesz és bekerülhet a mennybe bizonyos idő után. A Szentírás azonban nem beszél tisztító tűzről. Azt mondja, hogy a halál után oda kell állni az Isten színe elé. Amikor a gazdag és Lázár történetét olvassuk, azt olvassuk, hogy igen gyötrődik az, aki nem követte Istent a lángban, és ott nem a tisztító tűzről van szó, hanem az ítélet tűzéről, amelyből nincs szabadulás. A Szentírás világosan tanítja a test és a lélek egységét, mert így teremtett minket az Isten. És a Biblia arról sem beszél, hogy az ember az hármas felosztású. Test, lélek, szellem, nem. Testről beszél, és lélekről beszél. Ezt a filozófia hozta be ezt a fogalmat. Az ember három részből áll. Nem. Világosan mondja a Biblia, hogy meghal az ember, és van ez a gyönyörű magyar kifejezés, hogy kilehelte lelkét. És a lélek visszatér a teremtőhöz, aki adta. És mikor a teremtés történetet olvassuk, akkor meg azt olvassuk, hogy belelehelte a porba Isten a lelket, és lett élő lélekké. És amikor véget ér, és elbomlik, és meghal a cserépedény, összetörik, akkor az, amit az Isten belelehelt, visszatér az Istenhez, a teremtőjéhez, aki adta. Ebben benne van ám az is, hogy testben is fel fogunk támadni, nem csak lélekben. Zsidókhoz írt levél, Dániel könyve, apostolok cselekedeté, jelenések 20. Csomó helyen beszél erről világosan a Szentírás. Kezdődik a királyok könyvével, vagy a Jób mond, Jób, az ószövetségi Jób, tudom, hogy az én megváltóm él. És utoljára az én porom felett megáll, és mikor a férgek megrátják a testemet, testem nélkül látom meg az Istent. Ez a lelki feltámadás, és aztán jön a testi feltámadás. Jézus beszélt erről nagyon sokszor. És a feltámadás, mint kifejezés, mint állítás, mint tanítás, az egész Szentíráson, Ószövetségen és Újszövetségen végig húzódó vonal. Isten gondoskodott arról, hogy a bűnbe esett ember, a halálba került embernek legyen menekülő lehetősége, útja. Ezért mondja azt Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Ha el is szakadtunk az Istentől, ha vétkezünk is folyamatosan, de ha megbánjuk, ha bocsánatot kérünk, ha vele szövetségre lépünk, akkor kinyílik az Isten fia csodálatos országának az ajtaja, és mi bemehetünk oda hit által. Az Isten képűség és a szabad akarat összetört a Szentírás szerint a bűnesetben. Azóta nincsen szabad akaratunk, körön belül mozgunk. Emlékszem a börtönmisszióban, amikor a Smasser rák zárta az ajtót, ott ült 80 elítélt, és elmondtam, hogy maguk rabok egy pici cellában. De a Smasser úr, aki kiment, az is rab, csak még nagyobb a cellája. Azt legközelebb, mikor bent maradt a börtönőr, és ezt hallotta, egy szót nem szólt, hogy nem így van. Tudja ő is, neki nagyobb a cellája az egész világ. De az Isten nélküli cella akkor is, hogyha nagyobb is. És sokan tényleg ezt teszik, megtévesztve, hogy azért, mert nagy a világ, mint cella, hát ettől ugyanúgy rab az ember, és nyomorult az Isten nélkül. És biztatásként mondja azt Jézus, aki föltámadott, hogy Krisztus feltámadása, a mi feltámadásunk záloga. Most néztem itt a kertbe, elültettük a tulipán hagymákat, ilyen kis picikét kicsit későn dugtuk el, néha el is felejtjük, hogy hova tettük, és egyszer csak nini, ott a zsenge. Látjuk a saját kertünkbe, cserépben. Kibújik, nem lehet visszatartani. Volt, hogy direkt rátettem egy követ. Na, mit csinál? Megkerülte. Oldalt kijött. De kijött, mert bele van kódolva. Mert az Isten így teremtette meg a világot. És erre mondja, hogy a mi romlandó testünk is romolhatatlanságba öltözik. Ez azt jelenti, hogy nem kell többé sárga dobozos dolgit krémet használni majd. Sem antibiotikumot, sem fájdalomcsillapítót, sem műtétek sora nem lesz. Sem plasztikázás, sem ránctalanítókrém. Nem lesz edzés és izomnövelés sem. 1 Korintus 15. Amikor a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, az lesz a teljes diadal a halál fölött. Ezt végezte el Jézus halálával és feltámadásával. És ez semmi máshoz nem hasonlítható örömír. Hát nem ennyi az élet, amit testben élünk. Van folytatás, van menekülő út, van lehetőség az Istennel örökké élni. Ez a non plus ultra, nincs tovább. Itt a vége. Aki ezt hiszi, annak örök, elvetetlen élete van. És ez reménység, vigasztalás, békesség és megerősítés forrásával lehet mindnyájunk számára. De ezért nem ír a Szentírás túl sokat azokról, akik nem hitben halnak meg. Akik a halál állapotában vannak, és ez teljesedik be rajtuk. Viszont sokat ír azokról, akik hisznek Krisztusban, hogy mi lesz velük. Ezért mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. És aki hisz én bennem, soha meg nem hal az. És feltesz egy kérdést utána. Itt a testvéreknek, meg nekünk is. Hiszed-e ezt? És tényleg jó kérdés ez. Hiszed-e ezt? Van egy szép szokás a déli mediterrán országokban az ortodox hívő testvéreknél. A papa pópa elmondja azt, hogy Krisztus feltámadott. És mik szoktak rá válaszolni, tudja valaki? Hadd halljam. Gyakoroljuk, jó? Én elmondom. Krisztus feltámadott. Hát nem hallom. Krisztus feltámadott. Ez így van. Krisztus feltámadott. Valóban feltámadott. És ha mi ezzel a tudattal, bizonyossággal megyünk haza, akkor ez éltet minket. Hát Krisztus feltámadott. Valóban, ha ez így van, akkor mi is feltámadunk, lelkileg és testileg is. Jézus nem testtől született, ezért nem József volt az apja, hanem a Szentlélek által, így a bűneset átkará nem volt érvényes. Ezért nem halt meg örök halállal. Ezért tudott feltámadni, mert a bűneset átka nem volt rajta. Ezért volt tiszta, ártatlan és bűntelen. Krisztus feltámadása egybeforrasztja az Isten népét a fejjel Krisztussal. 1 Korintus 15. Ha Krisztusról azt hirdetik, hogy feltámadott, Hogyan mondhatják némelyek közületek azt, hogy nincsen a halottaknak feltámadása? Ezért fontos kérdés, hogy mi az, amit hiszel. Elmondtam egy pár szót, de megismétlem újra. Az a szó szerepel itt, amikor Jézus feltámadásáról beszél, prototípusz. Prototípus, tudjuk, hogy ez mit jelent. Legyártják az elsőt, az a prototípus. Azt szerint megy a sorozatgyártás. Hát a Biblia nem erről beszél, hogy sorozatgyártás, de azt mondja, hogy Krisztus prototípusz. Ő a zsenge, az első. És erre a mintára ugyanez történik azokkal, akik hisznek benne. Kálvin János ezt írja. Ha a fej feltámad Krisztus, azok, akik Krisztus teste itt a földön, az Isten hívő nép, hogyan maradhatna a sírban? Hát a fej meg a test elválna egymástól. Kizár dolog, írja Kálvin. Elképzelhetetlen. Ő az első, és akik idelen hisznek benne, a fej meg a test Krisztusban egyé lesz a feltámadás valóságában. Annyira igaz ez, hogy testileg is feltámadunk, tehát nem volt ez véletlen, a Genezáret tónál találkoznak, visszamennek halászni, lemondani, ilyen ködös szürke idő volt, mint ma reggel, mossák a hálójukat elkeseredve, hogy Jézus eltűnt, nincs sehol, meghalt, eltemették, a sír meg üres volt. És egyszer csak oda megy Jézus hozzájuk, halat kér, és azt mondja, hogy nézzétek meg a kezemet és a lábamat. Itt, a sebek meg a lábát. Igazolja magát, hogy én vagyok. Én vagyok, tapintsatok meg. Mert a szellemnek, mondja Jézus, nincs húsa és csontja. De amint látjátok, nekem van. És halat kért, és a szemük látára megette. A feltámadás testben is végbe megy. Romolhatatlan lesz a test, dicsőséges, más formában, nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent, nem részletezi jobban a Szentírás, hasonló a földéhez, ezért fogjuk megismerni egymást, romolhatatlan lesz, és ezért halhatatlan. Isten lelke tölti be teljesen és egészen. Hasonló lesz, azt mondja a Biblia, a prototípuszhoz, Krisztus testéhez. Vagyis dicsőséges, feltámadott. A test hordozni fogja a személyiségi jegyeket is, de úgy, hogy többé nem fog megbetegedni, megöregedni és meghalni az ember. Hogyan? Hogyan csinálja az Isten? Nem mond erről többet. Mi sem mondunk többet, mert nem akarunk sem találgatni, sem tévedéseket mondani. De Calvin megint csak ír erről valamit. Hisszük a testünk feltámadását, úgyhogy azok, akik előbb meghaltak, visszanyerik testüket, akár férgek rágták szét, akár tűzben égett el. Mivel Isten semmi sem akadályozza meg abban, hogy földnek, tűznek, víznek meg ne parancsolja, hogy adják vissza azt, ami látszólag megemésztetett. Tehát aki betegen halt meg, az nem betegen fog feltámadni, hanem olyan testben, ami romolhatatlan, de a rá jellemző személyiséggel. Mindazzal, amiről megismerhető, és mégis bűn nélküli lesz. Ki tudja ezt itt most megérteni? Aki hisz Jézusban, az meg fogja majd látni. És ott már nem lesz többet, egyetlen kérdés sem. A Máté 8, az 1 Tesszalonikusi 2, 1 Korintus 1 ír erről. Ami lényeges a feltámadással kapcsolatban, ami hozzáállásunk, gondolkodásunk és döntésünk. Hogy van-e személyes életközösségünk a feltámadott Krisztussal, vagy nem. Ez nem vallásosságot jelent, nem felekezeti hovatartozást. Ez az élő, feltámadott Krisztushoz való tartozást jelenti. Ha kéred, hogy bocsásd meg, Uram, itt az Úr asztala megterítve, lehet, bocsásd meg a bűneim, azt, hogy nélküled éltem, elfogadom a felkínált szövetséget, a te megváltó kereszthalálodat, és dicsőséges feltámadás alatt, akkor eldőlt a kérdés. Mire támadsz föl? A romolhatatlan életre, vagy pedig az ítéletre? Erről csak itt és most lehet dönteni. Ezzel fejezte be itt Márta, bemegy, és szól a testvérenek, a Mester itt van, és hív téged. Így van. A prototípusz. Itt van, és hív téged.
téged. Imádkozzunk.
Köszönjük Istenünk irgalmas szeretetet, hogy nem vétkeink és bűneink szerint bánsz velünk, hanem a csodálatos, könyörülő szeretetet szerint, amellyel odaadtad önmagadat a keresztre, de nem maradtál a sírban, hanem dicsőségesen föltámadtál. Felmentél a mennybe, és elküldetted a szent lelkedet, hogyha valaki hiszte benned, az is éljen, örökkön örökké. Köszönjük, hogy elmúlhatatlan dicsőséget és életet szántál nekünk, s adsz nekünk, ami ezt tőled elfogadjuk. Istenünk, könyörgünk most a kárpátaljai fiatal fiúkért, rejtsd el őket, kérünk a kényszersorozás elől, tartsd meg az ő földi életüket, hogy megismerjenek téged, a megváltó urat, és hogy éljenek, és maradhassanak a családjukkal. Könyörgünk azért a két súlyos betegért, akik élet és halál között voltak, tartsd meg őket, és add vissza őket a családjuknak. Te meg tudod tenni, mert neked minden lehetséges. Mi sokszor tehetetlenül nézzük a test romlását, és tudjuk, hogy mi következik, te meg tudod, hogy mit akarsz. Neked a lehetetlen lehetséges, ezért vagy Isten. És mivel Isten vagy, hozzád fordulunk azokért, akiket szeretünk, akikért aggódunk, akikről szeretnénk, ha rendbe jönnének és meggyógyulnának testileg és lelkileg. Cselekedj irgalmasságot velük is, és velünk is kérünk. Köszönjük, hogy fiadért, Jézusért hallasz és meghallgatsz bennünket. Amen. A csendben beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igére úgy, hogy a megkezdett 347. dicséretünk 4. verszakát elénekeljük. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az ünnepkörünkből egy van még hátra, húsvét hétfő, holnap 10 órakor lesz istentisztelet. Egy legátus, másodéves legátus lány szolgál majd közöttünk, hívom és várom erre az alkalomra és a testvéreket. Az úrasztalát megterítettük, ha valaki úgy készült, hogy most veszi a szentjeiket, vagy most támadt vágy a szívébe, hogy itt hagyja mindazt, amit nem akar többé tovább cipelni, éljen a lehetőséggel. Ha valaki nem urvacsorázik, mert nem kötelező, nyugodtan maradjon a helyén, engedje ki, aki szeretne urvacsorázni, és így békés, jó rendben tudunk együtt lenni. Érdekel az adakozás lehetőségét is. Magas összegű gáz- és villanyszámlák érkeztek. Köszönünk minden adakozást, a jókedvű adakozót. Szereti és megáldja Isten. Magam, családom és a presbitérium nevében is áldott békés húsvétot kívánok minden testvérünknek. Készüljünk úgy az úrvacsoraosztásra, hogy az 5. verszakot elénekeljük, 347. dicséretünk 5. verszakát. Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyjék szentebben. A kegyelem és a békesség jöjjön továbbra is, ami Urunktól, Istenünktől, Jézus Krisztusunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az úrvacsorát, megírták ezt az evangélisták, de legteljesebben Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelében ebből olvasom. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely térettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorát múlva volna, ezt mondván: e pohár amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Méltatlan az, aki méltónak gondolja, s tartja magát, aki a bűneit hozza ide, és arra kér bocsánatot, az nyugodtan úrvacsorázzon. És így folytatja: vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Bajjunk tehát a mi vétkeinkről és bűneinkről, fejünket meghajtva, elcsöndesedve. Urunk, mi pontosan ismerjük a te törvényedet. Te azt mondtad, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, és ne legyen más Isten rajtam kívül. Bocsáss meg, hogy mi annyi mindenkit és annyi mindent istenítettünk már. Magunkat, gyerekeinket, unokáinkat, testünket, ételünket, pénzünket, a lehetőségeket, és elfelejtettük azt, hogy minden tőled van. Te azt is mondtad, hogy ne csinálj bálványt. Istenünk, bocsáss meg, hogy annyi minden bálványá lett. A saját életünk, a sikerességünk, az érvényesülés. Te azt is mondtad, hogy ne mondjuk ki hiába nevedet. Bocsáss meg, hogy sokszor káromlásként hangzott el a te neved, és istentelen beszédbe ágyazva. Urunk, nem szenteltük meg nem egyszer a vasárnapot, és még akkor is dolgoztunk, mert szerezni akartunk minden áron és minden nap, pihenés nélkül. Nem a te szavaddal foglalkoztunk, pedig te arra adtad a vasárnapot. Ezért aztán a többi napon sem volt a te áldásod. Hányszor nem tiszteltük a szüleinket, belül megvetettük és gúnyoltuk őket. És te azt mondtad, hogy tiszteljük őket, még akkor is, ha nem mindegyik tiszteletre méltó, de rajtuk keresztül mégiscsak te jelentél meg, és tőle kaptuk az életet általuk. Te azt mondtad, hogy ne ölj, és mi öltünk méhen belül, sokszor öltük mások idegrendszerét, épségét, kapcsolatainkat, gyerekeinket válással, házasságtöréssel és más bűnnel is. Te azt mondtad, hogy ne paráználkodjunk. Egyedül te tudod, hogy mit néztünk meg, mire kattintottunk rá, kit kívántunk, férjünk, feleségünk helyett. Te azt mondtad, hogy ne lopj, és mi loptunk időt, pénzt, mások ötleteit, kertjéből egy darabot, megloptuk a te dicsőségedet, mert az eredményeket magunknak tulajdonítottuk, és nem ismertük el, hogy mit van, amit nem úgy kaptál volna. Hányszor, de hányszor mondtunk olyat valakiről, a másikról, ami nem volt igaz. Rágalmaztunk és gyalázkodtunk, és rossz hírét keltettük, mert nem szeretjük, vagy egyszerűen csak féltékenyek voltunk, vagy nem azt tette, amit mi akartunk, hogy tegyen. És te azt is mondtad, hogy ne kívánt. Megszegtük ezt is. Irigyeltük a másik házát, társát, gyerekei sikerét, anyagi helyzetét, előbbre jutását. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek, és majd hogy együtt is azt kérjük tőlek, bocsásd meg a mi vétkeinket, és adj nekünk szabadulást szerezetlenségből, békétlenségből, istenkáromlásból, lopásból, paráznaságból, istentelen kívánságokból. Köszönjük, hogy Jézusért, a fiadért megbocsátasz és meghallgatsz bennünket. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is elmondva, közösen együtt fennhangon, helyünkről felállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, én a ti hitetekben nem kételkedem, ezt nem is tehetem, de Isten szín előtt hallható szóval válaszoljunk még három kérdésre őszintén. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy ti magatokban mindenestül esendők és bűnösök vagytok, és a Isten az ő kegyelmével meg nem könyörül rajtatok, elvesztek. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Istennek ez a kegyelme megjelent minékünk a Jézus Krisztusban, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelmét hálaadással egész hátralevő életeteket az Úrnak kívánjátok szentelni, és szent lelke segítségével a bűnnel harcba szálltok, és az ő dicsőségére akartok élni. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad mindenkinek az Isten, az ő egyszülött fiáért, Jézus Krisztusért, ha azt kérjük és elfogadjuk tőle. Amen. Akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok bizalommal a kegyelem királyi asztalához. Kedves szín, atyám fiai, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így élhettünk vele Isten kegyelméből mi magunk is. Minek előtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztényi hivatástokhoz méltóan, hogy semmit titeket meg ne fosztasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Krisztus Jézusban. Legyetek, mint ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást. És ha egymásra valami panaszatok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsájtott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istennek velünk közölt jó kegyelméért. Hálásak vagyunk Istenünk, hogy megérhettük ezt a húsvétot is. Köszönjük, hogy örvendezhetünk a te feltámadásodnak, és bizonyosságot kaphattunk arról, hogy ha hiszünk benned, mi is föltámadunk az örök, elvehetetlen dicsőségre. Áldunk és dicsőítünk ezért. És kérünk, hogy amíg itt tartasz minket ebben a földi létben, napról napra formálj, mutasd meg rajtunk a te dicsőségedet, hogy tudjunk úgy élni, hogy mások is megkívánják azt, hogy veled járjanak, téged kövessenek, benned higgyenek. Így kérünk, hogy ennek érdekében tegyél meg mindent, ami életünkre nézve. Így legyél és maradj velünk, feltámadott Urunk, erős is, bátor is bennünket, hogy bírjuk az élet viharait, a nyomorúságokat, az örömöket, és hogy a te békességet töltse be a mi szívünket. Amen. Helyünkről felállva vegyük Isten áldását, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát, a Jézus Krisztust adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Amen. Isten velünk, viszontlátásra, még a himnuszt énekeljük el.